Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Túróczi Né Tóth Valériával, zenetanárral, zongoratanárral beszélgetünk. A beszélgetés második része következik. Mit jelent az ön számára az anyaság, és miért döntöttek három gyerek mellett?
Hát itt is visszakanyarodnék oda, hogy nagyon fontos számomra az, hogy a Szentírás az Istennek a kijelentett beszéde. Tehát én úgy olvasom az igét, mintha Istennek egy szerelmes SMS-e jönne folyamatosan minden reggel, ami pont nekem szól, és nekem címezte, és a mennyből érkezik. Tehát, hogy egy nagyon tiszta forrásból. És én nagyon sok olyan igét értettem meg, hogy Istennek van egy nagyon tiszta, világos gondolkozása, egy nagyon tiszta rendje az emberiségre nézve. Na most ezt lehet csűrni, csavarni, és mindenféle furcsa ágabogát megnézni, hogy aztán ugye most nem akarok elmenni a furcsa gondolkodású ugye nemiségek felé, de hogy Istennek az volt az akarata, hogy egy férfi egy nővel váljon egy testé. Ez azt jelenti, hogy a lelkük is. Tehát egy test és egy lélek lesz. És ezt annyira jó újra és újra visszakanyarodni ide, hogy az élet forrása az, hogy mi szaporodjunk és sokasodjunk és töltsük meg a földet, ami az ő akarata volt, ez mindig vissza kell mennünk a forráshoz. Tehát ugye már annyi mindent eltértünk és kitaláltak, de ha igazán megvizsgáljuk és megkérdezzük magunktól, hogy boldog vagyok-e, igazán boldog vagyok-e, akkor azt tudom mondani, hogy csak akkor tud az ember boldog lenni, ha igazítja magát, mint egy, amikor valami eltér, és visszaigazítja magát ahhoz, amit eredetileg kitalált a teremtő. Tehát amikor megveszünk bármilyen háztartási gépet, ugye kapunk hozzá egy használati útmutatót, hogy egyáltalán hogy kell használni, mert fogalmunk sincs. Na most ugyanilyen használati útmutató a Biblia is, ami világosan elmondta, hogy mi az Isten akarata. Mint ahogy a vállásról is azt mondja, hogy a ti kemény szívűségetek miatt engedte meg Mózes, hogy vállólevelet írjatok, de ez kezdetben nem így volt. Hát nagyon sok olyan emberre, mert lelki gondozok is beszélgetek, akik ugye vállás után vannak, és hogy mi nyomorúság, mint a folyón a szemét özönlik utánuk. Tehát ugye, ha kicsit eltérünk attól, amit Isten meghatározott, akkor abban nem lesz békességünk. Hát és miután én ugye 19 évesen tértem meg, és tényleg hála az Úrnak, hogy bár nagyon sok fájdalmon keresztül kereste meg az életemet, de értettem meg, hogy nélküle nincs értelme az életemnek, tehát ugye átadtam az életemet, akkor ez nekem is egyértelműen nyilvánvalóvá lett, hogy mindenképpen olyan férfihez kell mennem, aki ugyanúgy imádja Istent, mint én. Tehát nem lehetek fele másigában, mert ez sem az Isten akarata, hogy folyamatosan otthon azon perlekedjünk, hogy én most megyek templomba, ő meg miért is jönne. És akkor ugye ez kiterjed majd a gyereknevelésre is, és hát ugye ennek hosszú távú következményei vannak. És én ezért imádkoztam éveken keresztül, hogy mindenképpen olyan férfit adjon az Úr, aki elsősorban őt szereti, másodszorban családcentrikus, és harmadszorban nyilván ő is nagy családot szeretne. És hát ez így is lett, hogy Andris, akit aztán végül is a gyülekezetben ismertem meg, ő így gondolkodott, és tényleg egy ima meghallgatásnak tartom. 17 éves házasok vagyunk, három gyerekünk született, három fiú, és mindegyik fiúért különösen imádkoztunk, de hát aztán úgy alakult, hogy volt három elvesztett magzat, illetve egy 5 hónapos terhességem is elvetéltem, és de azokért is mind hálát adtunk, és ezen is nagyon sokat gondolkodtam, hogy miért van az, hogy mi szeretnénk gyereket, odadom, tehát felajánlottam a testemet, hogy igen, én szeretnék minél többet szülni, és hogy végülis nem hallgattatott meg ez az imádság. És ez kívülről így is néz ki, mint akinek nem hallgatták volna meg az imádságát, hiszen egymás után, egy éven belül vesztettem el ezt a három magzatot, egy 6 hetes, egy 10 hetes és egy 5 hónapos kisbabát, és utólag mégis azt gondolom, hogy Isten nagyon bölcsen dönt. Hát ez nem kérdés, hogy ő mindig bölcsen dönt, de hogy sokszor a mások nyomorúságára egyáltalán nem lennénk annyira fogékonyak, és nem értenénk meg mások fájdalmát, míg nem a bőrünkön nem tapasztaljuk meg. Tehát soha nem tudnék megvigasztalni senkit, akinek meghalt mondjuk a nagyapja, ha nem halt volna meg a nagyapám. Tehát ha nem élem meg azokat a fájdalmakat, ha nem élem át, akkor azt se érteném, hogy mi az, hogy szenvedett Jézus a kereszten. Mit jelent szenvedni? Hát nekem happy az életem, és minden boldog, és nekem nincs semmi bánatom. És hogy Isten ezeken a nyomorúságokon keresztül, ahogy megvigasztalt, azt várja tőlünk, hogy mi is ugyanúgy vigasztaljunk meg másokat, akik nyomorúságba estek. Hát és aztán nagyon sok ilyen anyukával játszótéren találkoztam, akik elvesztettek babát, és nagyon-nagyon áldott beszélgetések alakultak ki a kispadokon, amíg a gyerekek a homokozóba játszottak, hogy mi történt, hogy történt, mire gondol, és tényleg őszintén meg tudtam ölelni, együtt tudtunk sírni, tehát hogy sokkal jobban megértem azokat az asszonyokat. Tehát ez egyik, ha okot kell keresni,
és biztos, hogy... És egy ilyen beszélgetés során hogyan lehet segíteni? Mit lehet mondani, ami vigasztaló lehet? Vagy egyrészt vigasztaló lehet, másrészt, hogy attól még esetleg nézzen pozitívan a jövőbe, tehát még aki esetleg mondjuk ilyen helyzetben van, hogy van remény, és hogy ettől még szülhet több egészséges gyermeket, hogy mondjuk megtörténtek rossz dolgok.
Van egy nagyon bölcs, idős barátnőm, aki mindig azt szokta mondani, hogy az édenen kívüli állapotok ilyenek. Tehát, hogy mindig elfelejtjük azt, hogy mi nem az édenben vagyunk. Ott egy tökéletes világot hagytunk a hátunk mögött, és ott minden tökéletesen működött, és az élet volt a központ, de itt, miután ugye becsaptuk hátunk mögött az ajtót, és majd mi ugye egyedül, mint ahogy az egész emberiséget ez jellemző, hogy majd én egyedül megmutatom, nem kell nekem Isten segítsége. Hát olyan területen járunk, ami bogáncs és kóró, és izzadsággal szerzed meg a kenyeredet, és minden beteljesedett, amit Isten mondott. Tehát igazából én azért nem csodálkozok sok mindenen, ami a halálhoz és a bánathoz és ilyesmihez kötődik, mert ez mind annak a következménye, hogy sajnos nem vagyunk együtt az Úrral. Nem járkál hűvös alkonyatkor a kertben, mint ahogy olvastuk az ige elején, hogy ott járkált, Ádám és Éva között ott járkált, és látták őt. Együtt voltak közösségben, nem voltak titkolt gondolataik egymás előtt. De miután, ugye, sajnos hallgatott a sátára, ezért kiestünk, és ennek az összes következménye az, hogy az élet az nem mindig jön létre, tehát én ezt mindig úgy látom, hogy nekem Isten azt az igét mondta, hogy csecsemők és csecsszopók által dicsőítem magam jelen időben, tehát most is. Tehát én úgy engedtem el ezt a három gyereket, hogy a testük nem született meg, de lélekben megszülettek, és ők ott élnek Istennél. Tehát, hogy én nem arra gondolok, hogy ők meghaltak, hanem Isten az egyik tenyeréből átvette őt a másik tenyerébe. Uh-huh. Ennyi történt. És nem úgy gondolok rájuk, hogy most ők nem tudom, halál torkában vannak, hanem nem, az élet urának a tenyerén élik tovább az életüket, csak nem születtek meg erre a világra, mert valószínűleg ennek is oka van, hogy nem kellett megszületnék, valaki másnak kellett megszületnie. És úgy gondolok rájuk, hogy biztos, hogy találkozunk egyszer, de itt most földiképpen nem én kellettem meg, hogy az anyukájuk legyek, tehát nagyon sok mindennel megvigasztalt Isten, többek között azzal is, hogy aznap az is volt az ige a keresztelő János története, hogy mennek, követek a keresztelő János tanítványai közül az Úr Jézushoz, hogy azt kérdezi keresztelő János Jézustól, hogy te vagy-e a messiás, vagy mást várjunk. Hát és ez volt az én kérdésem is, hogy most akkor te mindenható úr vagy, és te meg tudod adni az életet is, vagy ez most mi történt, hogy itt folyamatosan temető a méhem? Egy ilyen mélységbe jutottam, hogy ezt nem értem. Hát ígértél harmadik gyereket, mert ő ígérte meg, hogy lesz harmadik, de hát az Isten matematikája szerint nem így működött, hanem az Isten van három gyerekünk, valóban megígérte, csak nem ő a harmadik, hanem ő a hatodik. És akkor olvastam az igét, és akkor harcoltam ezt meg, hogy igen, ez az én kérdésem is, hogy mást várjunk-e, vagy te vagy a messiást, te vagy az eljövendő, és mit válaszol neki Jézus? Nem azt mondja, hogy hát hogy ilyen kérdés föltenni, János, hát nem tudod, hogy én vagyok, hát én vagyok a messiás, hát neked kell magyaráznom az unokatestvéremnek, hát te vagy az útkészítőm. Hanem azt válaszolja neki, hogy a vakok járnak, mondjátok meg Jánosnak, a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztultak, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Most lehet, hogy nem pontosan idéztem, de mit mond? Gondolj vissza arra, hogy mik történtek. Mennyi minden csodát tettem már az életedben, én nem fogom neked bizonygatni, hogy én vagyok az Úr. Te magad döntsd el. Láttál már annyi mindent, csodát, hogy te magad válaszold meg, hogy én vagyok-e a Krisztus, vagy nem. És utána legvégül azt mondja neki Jézus, hogy és boldog ember az, aki én bennem meg nem botránkozik. Hát és akkor ezt lefordítottam az én nyelvembe, igen, Vali, te most megbotránkoztál Istenben, mert kaptál egy ígéretet, de az nem úgy teljesedett be, ahogy te azt elképzelted emberi kis agyaddal. Hát nem is vagy boldog. És azt jelenti a megbotránkozás, hogy zavarba jön a próbák idején. Tehát vannak, és nem tudod, hogy merre hány, tehát nem látsz tisztán, és megbotránkozol Istenben. Ez szerintem nem szeretnek erről beszélni hívő emberek, hogy sokszor megbotránkoznak, pedig ezt ki kell mondani őszintén, hogy igen, én most nem értem Istent. Nem tudom, miért halt meg a kisgyerekem, nem tudom, miért halt meg a rákos férjem, nem tudom, hogy... Tehát sok-sok olyan kérdésünk van, amit igenis ki kell mondani, hogy Uram, én most semmit nem értek. És akkor vissza kell megint ahhoz menni, de akkor mi van? És akkor végülis ennyit mondott nekem Isten, hogy én vagyok az Úr. Ez a négy szó, hogy sok mindent nem fogok itt érteni, mert sok mindent titok alá rekesztetett, majd oda át megértjük, de sok mindent ugye itt nem értünk.
Igen. Igen.
Úgyhogy végül is azt tudom, hogy nem kell búslakodnunk amiatt, hogy elvesztünk valakit, mert hogy tudjuk azt, hogy örök életük van. A csecsemőknek meg különösen van ez az ígéret.
Turócéné Tóth Valériával beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Jézus megjelenik a tanítványoknak. Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helység ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat. Aztán újra szólt hozzájuk: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk: vegyétek a Szent Lelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívnak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki: láttuk az Urat. Ő azonban így szólt: ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjaimat a szegek helyére nem teszem, és kezemet az oldalába nem helyezem, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött, bár az ajtó zárva volt. Megállt középen, és így szólt: békesség nektek! Azután azt mondta Tamásnak: tedd ide ujjadat, és nézd a kezeimet. Nyújts ki kezedet, és tedd az oldalamba. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás azt felelte: én Uram, és én Istenem. Jézus erre azt mondta neki: mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Részlet János evangéliumából.